Akkor folytassuk a 5 Mózes tanulmányozását, a 17. fejezet első 13 versét olvassuk el. 5 Mózes 17, első 13 verse. Ne áldozz Istenednek az Úrnak olyan bikát vagy juhot, amelyben fogyatkozás vagy bármilyen hiba van, mert utálatos az Istened az Úr előtt. Ha valamelyik lakóhelyeden azok közül, amelyeket Istened az Úr ad neked, akad köztetek egy férfi vagy nő, aki olyan dolgot követel, amelyet rossznak lát Istened az Úr, és így áthágja szövetségét, ha elmegy és más isteneket szolgál, leborul a nap, a hold vagy az ég minden serege előtt, amit én nem parancsoltam, és ezt jelentik neked, és meghallod, akkor jól vizsgáld meg az ügyet. És ha valóban igaz, hogy ilyen utálatos dolog történt Izraelben, akkor vezest ki a kapuba azt a férfit vagy nőt, aki ezt a gonoszságot elkövette, és kövezd halálra azt a férfit vagy nőt. Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni, egy tanú vallomása alapján nem szabad. A tanúk emeljenek rá először kezet, amikor kivégzik, csak azután az egész nép, így takaríts ki a gonoszt a magad köréből. Ha egy ügy annyira bonyolult számodra, hogy nem tudsz ítéletet mondani a magad lakóhelyén, különböző vérontások, jogigények és testi sértések dolgában, vagy peres ügyekben, akkor menj fel arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, menj el a lévita papokhoz és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben hivatalban lesz, és kérj tanácsot, majd ők kimondják az ítéletet. Te pedig aszerint járj el, amit ők megmondanak neked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Vigyázz, hogy mindent úgy tégy, ahogyan az utasítást kapod. A kapott utasítás szerint és a kimondott ítélet szerint járj el, ne térj el attól, amit mondanak neked se jobbra, se balra. Ha pedig valaki elbizakodottan azt meri tenni, hogy nem hallgat arra a papra vagy bíróra, aki ott áll Istenednek az Úrnak szolgálatában, az ember halljon meg. Így takaríts ki a gonoszt Izraelből. Hallja meg az egész nép és féljen, ne legyenek többé elbizakodottak. Az előző rész tartalmából egy-két gondolat, ugye akik itt voltunk, azt hallottuk, hogy három főünnepről beszélt Csaba nekünk, a pászka ünnepről, a hetek ünnepéről és a sátoros ünnepről. Aztán volt szó még egy olyan törvényszékről, ami egy kicsit, hogy így mondjam, alacsonyabb rendű, mint amiről most olvasnánk. Én úgy fogalmaztam meg, hogy az az első rendű, elsőfokú bíróság és ez a másik pedig a másodfokú, vagy legfőbb törvényszék, vagy legfelsőbb bíróság. De ez a rendszerében tehát azt lehetne mondani, hogy volt egy olyas valami rendszer, amit a Csaba beszélt, ami a városokban volt, az embernek a lakhelyén, és ha ott nem sikerült döntésre vagy egyességre jutni a bíráknak, papoknak, akkor lehetett felmenni Jeruzsálembe, vagy ahova Isten meghatározta ezt a legfelső törvényszéket. És amikor erről beszéltünk, akkor három ne jött elénk, amit ajánlott az Isten igéje a bíráknak, vagyis elvárt tőlük, ugye? Ne ferdítsd el az igazságot, semmilyen okból, ne légy számélyválogató, ugye nagyon hangsúlyos volt, ami akkor elhangzott, hogy úgy kell ítéletet mondani a bírónak, mint hogyha az, aki a tanácsot kéri, annak az arca le volna takarva, hogy ne is férjen kétség ahhoz, hogy esetleg a személyére néz. És ezt a példát hozta Csaba is, hogy milyen jó az, hogy bizonyos zenei felvételiknél, versenyeknél függöny mögött játszik valaki, és nem látja a zsűri tag, hogy netán ez egy neves művész vagy bárki, mert akkor biztos, hogy elfogult az ember. De ha csak a muzsikát hallja, akkor valós ítéletet tud mondani az ő ismerete alapján, ebben az esetben pedig isteni felhatalmazásra egy bíró. És az utolsó pedig az, hogy ne fogadj el vesztegesést, ugye nehogy az igazságot meg lehessen vásárolni, ami azóta is talán a legnagyobb veszélye az igazság szolgáltatásnak. Aztán ugye azt is tudjuk, hogy ez a beosztás, amit mi olvasunk, az nincs köze a Biblia írójának a felosztásához, és hát úgy tűnik, több kommentár is azt írja, hogy ez a 17. rész első verse, mintha igazából oda tartozna a 16. részhez. Ugye itt arról beszél, hogy hibás, fogyatékos állatot ne áldozzanak az Úrnak, mert ez utálatos. És ezzel paralel szeretnék olvasni, mielőtt az Új Szövetség elkezdődött volna. A Malakiás ugye az utolsó könyve a Bibliában, az Ószövetségben. Az első részben beszél erre a témáról, egy kicsit körülírtan maga Isten, a prófétán keresztül, ezt szeretném felolvasni, az első rész 7. versétől a 14. versig. Ti azt kérdezitek, mivel vetettük meg a nevedet? Azzal, hogy oltálomra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak ezt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja-e tőletek, mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz, nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől és napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az úrasztalát tisztátalanná szabad tenni hitvány terménnyel és eledellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hímálat a nyájban, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Tehát ez volt a kezdet, ugye ez Mózesnek a parancsa, a Tórában ugye ez van leírva, ezt mondja a seregek ura, hogy semmiképpen ne vigyenek olyan állatot, amelyik valamilyen módon silány, valamilyen módon hibás, fogyatékos. És akkor az ember arra gondol, hogy hát milyen jó, hogy ez bennünket nem érint, hát ugye nekünk nem kell áldozni. De éppen McIntosh testvér az ő magyarázatában nagyon szépen levezeti azt, hogy milyen a mi szívünk, amikor az Úr elé megyünk. Mi ugye a mi áldozatunkat, a mi életünkkel tudjuk bemutatni, nem egy másik állattal, mert az a életünk folyt vér, az Úr Jézus Krisztus vére, az elegendő volt a mi megváltásunkra, üdvösségünkre, átolzéig, de az, hogy mi milyen szívvel megyünk az Úr elé, az nem mindegy. Ugye itt is van egy nagyon érdekes mondat, ami ugye nem tud az ember másra gondolni, mint az úrvacsorára. Hogy tisztalanná teszitek az Úr asztalát. Ugye mi rendszeresen gyakoroljuk az úrvacsorát, és ugye már ebben benne van az, hogy vajon megbecsüljük-e az Úr asztalát. Vajon olyan szívvel megyünk-e, ami neki kedves, mert hogy egymás előtt megtesszük ezt, vagy csak azért tesszük meg ne szóljanak, vagy meg ne kérdezzék, hogy testvér, miért nem törték kenyeret, nem tudom, hogy szokás-e közöttünk, én úgy tudom, nem, én még soha senkitől nem kérdeztem meg, hogy miért nem tört kenyeret. De ugye itt megint arról van szó, amit itt az Isten igéje pont az Ószövetség utolsó lapjain azt mondja, hogy hát mi van a te szívedbe? És gondold végig, hogy azt mondja a zsidó embernek, hogy te sántát odaviszel a fejedelemnek, a királynak? Ugye nem? És nekem meg elhozod. És itten mondom, megint nem a állatról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy milyen a mi szívünk. Mekintos testvér mond egy ilyen mondatot, hogy többet mondunk, mint amit érzünk, és többről zengedezünk, mint amit megtapasztaltunk. Sokszor ez is fenyeget bennünket, hogy egy kicsit, hogy így mondjam, jobbnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. Volt egy ilyen nagyon szép mondat egy házassággal foglalkozó könyvben, de talán máshol is elhangzott ez, hogy megkérdezi az egyik fél a másikat, hogyha te igazán megismersz engem, akkor is fogsz szeretni. Mert amikor keresi egyik ember a másikat, keresi az ember a párját, akkor nyilván nem azzal kezdi, hogy mi az, ami rossz bennem, mi az, ami elviselhetetlen, én mellettem nem lehet kibírni. De vajon tudjuk-e a másikat úgy elfogadni, ahogy van? Ehhez kell egyfajta bátorság, és itt erre biztat az ige bennünket, amikor ezt az igét olvassuk, hogy mit viszünk az Úr elé. Milyen érdekes, hogy amikor Betsabé ellen vétkezett Dávid, mit mondott? Egyedül ellened vétkeztem. Tehát olyan jó lenne azt tudomásul vennem, hogy amit én teszek, azt Isten előtt teszem, és lehet, hogy embereket megtévesztek, de őt nem. Se az Istenről való kapcsolatomról, sem a bennem lévő szellemiségről őt meg nem tudom csalni, meg nem tudom téveszteni. És akkor utána kezdődik megint egy olyan rész, amit már korábban a 13. fejezetben elég részletesen beszéltünk, hogy mit jelent az, amikor kitudódik valakiről, hogy a zsidó népből más Isten hitre akar térni. Itt érdekes módon csak az egyén botlásáról, bűnbeeséséről szól, ott pedig kiegészül valami különlegessel, amikor egy városról, amikor egy településről, egy közösségről derül ki, hogy ott valamilyen irányban elindult egyfajta más Istennek való szolgálat. És ezt látjuk Izrael történetében, és főleg a királyság ketté választása után, hogy ez valami olyan nagy sebességgel megindult, ami tragédiába torkolt, ugye ezért kellett aztán fogságba menniük, és milyen érdekes, hogy azután, a fogság utáni évszázadokban nem olvasunk az Isten igéjében a profétáknak erről a problémáról, hogy más isteneknek akartak volna szolgálni Izrael fiai, akár Izraelben, akár Júdában, de inkább Júdáról van szó. Ugye arról van itt, arról tájékoztat bennünket az ige, nagyon leegyszerűsítve, hogyha valaki hall, ugye ezt úgy mondja, hogy ha hallod, hogy valaki mondja azt, vagy te tapasztalod, hogy valaki más Isten akar imádni, akkor intézkedni kell. Ahogy szokták mondani a katonaságnál, intézkedési tervet kell foganatosítani. Ugye a 13. fejezetben arról volt szó, vagy itt ez volt a figyelmeztetés, bocsánat, amit felolvastam a 17. versből, részből, hogy jó vizsgáld meg az ügyet. A 13. fejezetben pedig egy kicsit úgy mélyebbre ásott ez a gondolat az 5. versben. Keres, kutas, kérdez utána. Tehát ez itt is szerepel ebben is, hogy valamilyen módon alaposnak kell lenni ennek a dolognak. És itt szerepel, ami abban a részben nem szerepel, hogy 2-3 tanú vallomása alapján szabad valakit elítélni. Aztán a következő gondolat az, vagy maradjunk akkor talán annál, hogy 2-3 tanú vallomása esetén, hogy ez egy nagyon fontos alapelv az Isten törvényében, hogy az ítéletet nem szabad meghozni azáltal, hogy egy valaki lát valamilyen rossz dolgot, lát bűnt valakinek az életében, az nem arra való, hogy ítéletet hozzanak, hanem arra való, hogy kezeljék azt a dolgot. És milyen érdekes, hogy ugyanez átjön az új szövetségbe is. Ugye azt mondja a Máté evangélium a 18. részében, hogyha valaki valakinek az életében bűnt lát, akkor ha ne mondd el a szomszédnak, meg mindenkinek, hogy te mit láttál, hanem tessék, senkinek ne mondd el, menj oda ahhoz az emberhez, és mondd meg neki, hogy mi a probléma. És hogyha arra nem lép, akkor jön a második tanú, hogy valakit vegyél magad mellé, aki ezt az ügyet valamilyen módon ismeri és tudja, és azzal együtt próbáljátok meggyőzni. És ha az sem megy, akkor vidd a gyülekezet elé. Számomra itt az Ószövetségben ez a vidd a gyülekezet elé, hogy két-három tanú vallomása alapján hozzátok meg az ítéletet. De ugye milyen érdekes az, hogy két vagy három tanú. És úgy tűnik, mintha az emberi gonoszságnak, hogy így mondjam, ez a darabszám, mintha kevés lenne. Gondoljunk Nábot szőlőjére. Gondoljunk István elítélésére. Mind a két esetben. Az elsőben Jézabel hamis tanút fogadott, és annak a két hamis tanúnak a vallomása alapján elvették minden vagyonát, és megölték. Hogy micsoda Istentől távol esik ez a gondolat, hogy valakinek így kelljen végezni az életét és az egész életének a művét, hogy két hamis tanú miatt ez történjen, és István esetében is ugyanezt olvassuk. Egyetlen egy gondolat támadta, amit nem is tudtam hova tenni, hogy az Úr Jézust nem merték kivégezni a zsidók, és Istvánt meg kivégezték. Ez olyan érdekes, mert ráadásul ugye már egy kicsit előrébb is jutottunk a történelembe, nem sokkal, pár évet, de érdekes módon ott is két tanú vallomására megölték ezt a két embert, Nábótot és Istvánt. És akkor azt gondolom, hogy ha átjövünk az új szövetségbe, akkor nekünk, mint gyülekezetnek ugyanez az alapelv szerintem érvényes, hogy minden ilyen jellegű kérdésben, amikor bűn megjelenik a gyülekezetben, akkor ezek annak az alapelveknek a mentén, mesdjén kell mennünk, hogy egyrészt legyenek róla tanuk, illetve úgy járjon el a gyülekezet, hogy ne egy embernek a véleménye alapján hozzon döntést. És ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Aztán ezzel kapcsolatos a második témánk, a legfőbb törvényszék, ugye ez a szakasz a 8. rész és a 13. vers között szerepel ez a gondolat, vagy téma, a legfőbb törvényszék, vagy másodfokú bíróság. Azt mondják, megnéztem a zsidó fordítást és a magyarázatokat, nekem nagyon-nagyon kiegészítő volt, mert úgy gondolom, hogy a zsidó nép ebben a témában, főleg a múlttal kapcsolatban több tapasztalattal, emlékkel bír, mint egy újszövetségi ember, és ezt szabad felhasználnunk. Azt mondják, hogy ezt akkor kellett ezt a dolgot megtenni, hogyha a helyi pap vagy bíró nem tudta eldönteni, hogy mi a megoldás. A zsidóknál a zsidó fordítás három dolgot mond. Vér és vér között, jog és jobb között, sérelem és sérelem között, és csak a negyedik téma, a peres ügy, az, ami teljesen azonos fogalmilag. Ő azt mondja, és én ezt el tudom fogadni az ószövetségi gondolkodásban, hogy vér és vér között azt kellett eldönteni, hogy ha valaki meghalt, vagy megöltek, azt szándékosan ölték meg, vagy véletlenül. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, és ugye ez nem mindig volt olyan egyszerű ezt bizonyítani és eldönteni. Aztán jog és jog között ott azt mondja, hogy vagyoni kérdésekben. volt ez a téma, amit el kellett dönteni, sérelem és sérelem között, az pedig olyan ügyek, amikor a testi sértés történt, és a kár nagyságát nehéz volt megállapítani. Nem tudom, hogy mire gondolt, nem írt az a Haftárák című könyv sem erre példát a zsidó rabbik magyarázatánál, hogy mi lehetett az, ami esetleg, ugye tudjuk, hogy szemet szemért, fogat fogért, de hogyha valakinek valami esetleg roncsolódott a keze, és nem tudott egy évig dolgozni, gondolom, azt is kellett kompenzálni valahogy, és el kellett dönteni, hogy mi a kárnak a mértéke. És sok olyan eset lehetett, amiben dönteni kellett a bíróknak. A peres ügyek azok nem egymás közötti peres ügyekre kell gondolni, hanem hogyha egy bizonyos ügyet a helyi bírák között volt nézeteltérés, akkor az már olyannak minősült, mintha itt ugye a mai világban az elsőfokú bírósággal nem ért egyet a sértett, ugye, és akkor megy följebb, mert hát ő úgy érzi, hogy igazságtalanság történt, vagy ebben az esetben nézeteltérés volt, nem volt egyértelmű a döntés, akkor kellett fölmenni az úrnak a városába, vagy ahol az a bíra, vagy a pap volt. Számomra nem derül ki, hogy a papokat is meg kellette kérdezni, vagy csak a bírákat, vagy ezek együtt dolgoztak, ez számomra nem derült ki, amennyire utána néztem, ez nem volt egyértelmű, könnyen lehetséges, hogy amelyik éppen kéznél volt, azzal kellett ezt a problémát megoldani. Aztán nagyon érdekes, ami aztán majd ugye átjön az Új Szövetségben is, ha nem is papok és bírák fogalmában, hanem úgy, mint gyülekezeti vezetők, hogy ezek az emberek, papok és a bírák egyértelműen a Biblia tanúsága szerint Istentől nyerték a felhatalmazásukat, és Isten az ő döntéseiket tőle valónak tekintette. Ezt magyar fejjel nagyon nehéz elképzelni. Annyira okos a magyar ember, hogy mindig minden ellen van kritikája. És én úgy gondolom, hogy a gyülekezeti életnek, a gyülekezeti szakadásoknak is talán egyik nagy forrása az, hogy ahogy szoktuk volt mondani, nem akarok megbántani saját magunkat, de úgy mondta nekem egy más gyülekezetből való, amikor elkezdtünk valamit magyarázni, na, jönnek az óutcai nagyokosok. Hát ez nem volt jó vélemény. Akik ugye nagyon tudtuk, nagyon ment nekünk az, hogy mit kell mondani, és mi mindennel szembe igazából meg tudtuk mondani a tutit. És itt az Isten nem veti föl azt, hogyha esetleg tévednének. Azt mondja, hogy amit mondanak, azt pontosan úgy tegyétek. Pedig valószínűleg, hogy voltak olyan döntések, amik, hogy így mondjam, Isten szűréjén nem mentek át, vagy nem úgy mentek át, de számomra ez egy alapelv Istennél, hogy az ő megbízatása nem attól függ, hogy pontosan mennyire 100%-os annak az Isten emberének a döntése, hanem azt ő azonosítja azzal magát. Erre nagyon döbbenetes, hogy amikor a főpap elkezdi magyarázni a Sanhedritnél, hogy hát, ugye, jobb, hogyha egy ember hal meg, mint ha itt sokunk elveszünk, és akkor mondja az ige, ő volt a főpap. És Istennek a lelke, Istennek a profécia, profétaságnak a lelke rajta volt, még azon az emberen is, aki igazából nem Istennek a követe volt. Mert Isten ezt a megbízatást, vagy ezt a tekintét nem vonta még meg akkor tőle. És eszembe jut egy testvér, úgy hívták, hogy Marcel Grabel. Franciaországból volt itt, és rám nagyon nagy hatással volt, és egy döntésemet is nagy mértékben befolyásolta, hogy azt mondta, hogy ifjú korában a gyülekezetben a gyülekezeti vezetők döntésével nem értett egyet. Ennek hangot is adott, és utána egy testvér azt mondta neki, hogy gondold végig, hogy azok a testvérek, akik a gyülekezet vezetői, azok képviselik Istent ebben a helyi gyülekezetben. És azt mondja, megértettem, hogy nekik kell engedelmeskedni. A véleményemet fenntartottam, de alávetettem magamat annak az akaratnak, és Isten megáldotta az életemet. Ez annyira nagy hatással volt rá az életemben, hogy amikor egy barátommal megbízta ifjúsági munkával, egy valamin fölháborodtam, és mondtam, hogy na jó, köszönöm szépen, én ezt nem csinálom tovább. És akkor emlékszem, odajött hozzám Fuhrmann Péter testvér, és azt mondta, tudod, Gyuszi, a testvérek úgy látják, hogy ezt csináld tovább. És akkor eszembe jutott ez a történet, és illetve Istennek az igazsága, és jó szívvel tudtam tovább csinálni. Már nem emlékszem, nagyon rég volt, hogy mi volt a gondom, de valószínűleg nem volt olyan hatalmas, hogy ezt merre kellett volna szívni, de az alapelvet szerettem volna bemutatni, hogy Isten hogy mellé áll azoknak az embereknek, akiket ő választ ki valamilyen feladatra. Aztán azt mondja a 12. vers, nagyon érdekes, hogy amikor a bíra végzi a munkáját, azt mondja az Isten igéje, hogy az Úr szolgálatában áll. Ez nem úgy van, mint a mai világban, hogy idézőjelben ez nagy becsnek számít, amikor valakit kineveznek egy bírói posztra egy bizonyos testületben, és akkor mindenki gratulál, és idézőjelben kicsit úgy elégedetten körbenézhet, hanem itt azt mondja Isten igéje, hogy aki ebbe a szolgálatban van, az az Úrnak van elszámolással, és úgy tegye, ezzel kapcsolatban majd lesz egy-két gondolat. Két igéjét szeretnék felolvasni, időrendben, vagy nem időrendben, de 72. Zsoltárból és a 2. Krónikából egy rövid részletet. Ugyan a Zsoltárnál királyról van szó, de ugye ő is egyfajta bíró. A Zsoltárok 72. Zsoltár 2-től 8. versig és a 12-től a 14. versig olvasnám föl. Salamoné, Isten ad törvényeidet a királynak és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmuk igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre. Mint amikor eső hull a rétre, és záporáztatja meg a földet, úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. 14. verstől, ha jól olvasom, 12-től 14-ig. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. És hogyha egy kicsit túllépünk Salamonon, túllépünk azon, hogy ki a bíró, akkor eszünkbe jut, hogy ez az Úr Jézus Krisztus. Ez a mi Urunk, aki minden tekintetben egyrészt a mi megigazulásunkra jött, és az igazságot szeretné ezen a földön, és majd az ezer éves királyságban, és majd a mennyországban minden az ő akarata szerint lesz, de ez az ő célja, és ezt akarja az Isten gyermekeivel is elérni, hogy ennek az igének a, hogy mondjam, az igazsága szerint és lelkülete szerint járjon. A 2. Krónika 19. része az egy nagyon-nagyon szép rész, egy nagyon kedves királyáról beszél az ige, Józsafát királyról, ahol azon kevesek királyok közé tartozik, hogy ugyan csinált egy-két balgaságot, de az életének nagyobb részét, ahogy szokták mondani, a pozitív királyok szerepében volt, akár csak az édesapja Ászá is. 2. Krónika 19, 4-től 11-ig szeretném felolvasni, mert gyakorlatilag miután ez a bírói rendszer úgy tűnik, hogy teljesen kihalt Izraelben, ő vezette be újra. Ezután Józsafát Jeruzsálemben maradt, tehát 19. rész 4. verstől a 14. versig, és ebből szeretnék egy pár gondolatot kiemelni, ami a 5 Mózes 17-tel paralel. Ezután Józsafát Jeruzsálemben maradt, de újra meg újra kiment a nép közé. Beer-Sebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik istenéhez, az Úrhoz. Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden megerősített városában, városról városra. És ezt mondta a bíráknak: nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek, és ő lesz veletek az ítélethozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. Jeruzsálemben is nevezett ki Józsafát lévitákat, papokat és izraeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok pöreinek az intézésére. Ezt parancsolta nekik: így járjatok el az Úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel. Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre, parancsolatra, rendelkezésekre vagy ítélkezésekre vonatkozólag, figyelmeztessétek őket, hogy vétkessé váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek. Az Úrra tartozó minden dologban Amáriáhu pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zabadjáhu, Ismael fia, a Júda házából való fejedelem, mint hivatalnokok, a léviták állnak rendelkezésetekre, működjetek bátran, az Úr pedig legyen a jókkal. Ez egy olyan forradalmi tett volt Józsafáttól, ami talán csak Dávid idejében valósult meg, hogy a prófétát a király nem csak hogy elfogadta, hanem kinevezte saját maga fölé. Azt mondta, hogy Isten és közöttem van valaki, aki meghatározza azokat a dolgokat, amiben döntést kell hozni. Nem azt jelenti, hogy a király helyett hozta meg a döntést, hanem közvetítette az Isten szavát a királynak. Ugye még Dávid királynál is volt olyan, hogy Nátán próféta vagy más próféta mondta meg, hogy mit tegyen, és volt, amikor Dávid idézve ebbe saját maga, de nem saját maga, mert ő próféta is volt, kapcsolatban volt Istennel, de az azutáni királyok ezzel nem rendelkeztek, és Salamon sem. Salamon szerintem a Biblia leírása szerint már nem volt ilyen egyértelmű, mint Józsafát, aki visszaállította azt a rendet, ami Istennek a akarata volt, hogy a király és minden fejedelem tőle függjön. És ez számomra az egyik legkiemelkedőbb dolog. De azért hadd mondjak még egy-két nagyon fontos megállapítást, hogy ez a Józsafát nem csak itt a 17. részben, hanem egy korábbi részben, nem írtam ki, azt hiszem a 13. részben kiment és leírja, hogy kikkel együtt, vezetőkkel és papokkal tanítani a népet, hogy hogyan járjanak Isten útján. Ez egy nagyon szimpatikus ószövetségi ember, aki azt csinálta, idézelben, mint mi, újszövetség népe, hogy tanítja Isten igéjére az ő népét. Vagy amikor visszajön a babiloni fogságból, az Esdrás, a pap tanítja nagyon hosszú ideig a népet, hogy újra tudják értékelni mi Isten gyermekének, Isten népének a Isten szerinti élete. És ezt tette ez az ember. És amikor ezt megtette, és megértették, hogy Isten szerint szeretnének élni, akkor bevezette ezt is, ezt a jogrendet, ami által kiemelkedett, én úgy gondolom, az környező népeknek a életében, hogy jog volt, és Isten szerinti jogot állapítottak meg, hogy így mondjam, több lépcsőben. Azt mondja, hogy ő az, aki kinevezte a bírákat, és a legelő teljesebb ugye ige az volt, amit itt olvastunk, hogy azt mondja nekik, hogy a bíráknak, hogy nézzétek meg jól, szinte összefoglalja a korábban adott mózesi törvényeket, és mindazt, amit a 17. részben olvastuk meg, nézzétek meg jól, hogy mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából teszitek. És ő lesz veletek az ítélet hozatalban. És ugye itt rögtön van egy dolog, amivel szembe lehetne menni, és azt kérdezni, hát hogy lehet az, hogy azt mondjuk, hogy azt mondja a Józsefát, hogy nem emberek, hanem Isten megbízásából ítélkeztek. Hát ki adta a megbízást? Józsefát. Ki adta a megbízást? Józsué, vagy nem tudom, aztán annak idején kitette ezt a megbízást. Olyan döbbenetes, hogy milyen érdekes, hogy visszaköszön ez az isteni rend. És nekünk újszövetségi embereknek is valahol ez a gondolkodásmód, hogy milyen a gyülekezeti gondolkodása, hogy emberek vezetik, vagy Isten megbízásából emberek vezetik-e a gyülekezetet, vagy vannak egy szolgálatnak az élén. Ha emberek vezetik, akkor úgy is kell velük bánni. Ha Isten megbízásából van, akkor megdöbbentő, hogy mik a elvárások. Hát úgy kezdődik ez a dicsőséges szolgálat, hogy rettegjetek az Úrtól. Rettegjetek és vigyázzatok, mert nem tűri meg a hamisságot, a kétszívűséget és amiket itt leír a Biblia. Tehát amikor átlépünk az új szövetségben, ugyanígy kell gondolkozni a vezetőnek is, és a vezetetnek is. És ez nagyon jó, hogy annyiszor elhangzik ez közöttünk, és megmondom őszintén, a harmadik témával is akartam foglalkozni, de az még inkább ezzel foglalkozik, a királyi törvény, az Isten igéjével. De ott hangzik el az, amit ugye új szövetségben elvként határoz meg a testvérgyülekezet is, hogy nincs feljebb rangú ember. Ott mondja majd az ige, hogy azt mondja a királynak, hogy a te testvéreid között hozzál ezt meg azt az ítéletet. Miért? Hogy a király és az alattvaló egy szinten van Isten szemébe. Nem a feladatban, a megítélésben. Hogy az ugyanaz az ember, és ugyanezt kell látnunk a gyülekezetben is, a vezetőknek is, a vezetetteknek is. Aztán ugye van egy olyan dolog, hogy az erkölcsi és lelki tisztaság fontosságát emeli ki itt a 17. vers, 10. vers, amit felolvastam a krónikákban, hogy a bíráknak azért kell figyelmeztetni az embereket, vagy csoportot, vagy valakit, hogy vétkessénél váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Ugye ezt már ismerjük Ákán történetéből, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hogy a nép tiszta, és van egy bűnös, hát azt elítéljük, és akkor utána rendben van. Kiderült, hogy egy eltitkolt bűn vereséget okozott a honfoglaláskor, amikor el akartak foglalni egy várost. Hogy azt gondolom, hogy ez egy isteni alapelv, hogy Anániás és Szafíra bűne nem állt volna meg ott, hogyha Péter apostol ott az ítéletet ki nem hirdeti, és ne gondoljuk azt, hogyha valamit nem tudnak a gyülekezetben rólunk, és bűnben élünk tartósan, hogy az nincs kihatása a gyülekezetre. Nem csak rám, a családomra és közvetlen környezetemre, hanem a többiekre. Itt nagyon egyértelműen leírja az ige, hogy az Isten haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. És a végén mond egy nagyon szépet, ez a 11. vers B része, ugye azt mondja itt a krónikában, hogy mondja Józsefát, hogy működjetek bátran. Egyik oldalról rettegjetek, mert nem tehettek, amit akartok, vagy ne legyetek lazák, vagy hogy mondjam ezt a mai nyelven. Nem tehettek magatok szerint, hanem az Úr legyen a jókkal. Nagyon tetszett Madarász Tamás testvérünknek a munkacsoport megbeszélésen, amikor beszéltünk arról, hogy milyen legyen a gyülekezetnek a jövője, és akkor a gyülekezet saját maga határozza ezt meg az Úr előtt, és ezt a szót használta, nincs szabad kezünk. Nem csináltunk, amit akarunk. Abban szabadok vagyunk, hogy amit Isten a szívünkben, gondolatunkban elhelyezés, azt megbeszéljük a testvérekkel, és azt jónak tartjuk, akkor csináljuk, de ez nem úgy megy, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Egyetlen egy szempont lehet, hogy az Isten igéjében megismert alapelvek, az Isten Szent Szellem által kimunkált gondolatok mesdjén szabad nekünk döntéseket, gondolatokat hozni a gyülekezetben, és kellett és szabadott egy bírának abban az időben, akármilyen tiszteletre méltó is volt az ő a helyzete, tisztje, neki Isten szerint való módon, Isten embereként kellett ebben megállnia. Aztán, amit látunk itt az, ebben a dologban, ami most itt nekünk új szövetség gyülekezetének, a vezetőknek egy figyelmeztetés, hogy alaposnak, megfontoltnak kell lennünk. Ez azért úgy gondolom, hogy mindenkori feladat, nem lehet a kapkodás, az adhok és a önkényes döntés. A másik pedig az, hogy a vezetők nem nézhetnek önmagukra, nem nézhetnek a saját megbecsélésükre, a saját megtiszteltetésükre, hanem arra, hogy mi az Isten akarata, a felismert akarata. Általánosságban talán a mai igével összefüggésben annyi elmondható, hogy nem mindegy, és itt mindegyikünkről van szó. Nem mindegy az Úrnak, de a közösségnek sem, hogy hogyan élünk. Milyen a kapcsolatunk az Úrral, milyen szívvel viseltetünk iránta és a testvérek iránt. Döntéseink és cselekedeteink mennyire tükrözik az ige vonalát. Adja az Úr, hogy ezek az igék ne csak Ószövetségbe, hanem a mai gyülekezet ti tagoknak, nekünk, Isten gyermekeinek is hadd legyen egyfajta figyelmeztetés, bátorítás, útbaigazítás. Amen.